Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU-Arab Liga csúcs találkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ migrációs csomagjára, amelyet Budapest nem támogatott. Van-e, vagy egyáltalán lehetséges-e közös uniós külpolitika? Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy az európai parlamenti választás évében milyen mozgásterei vannak a különböző uniós intézményeknek. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Idők folyamán az európai pártok is pártcsoportokba szerveződtek, tehát megjelentek gyakorlatilag azok a politikai pártok, pártcsaládok, amelyek azért, ha nem is dominálják az európai uniós politikát, de bizonyos szempontból mederbe terelik és összefogják az európai politikai színpadon a különböző tagállamokban meglévő pártokat. Ezek között egyébként óriási különbségek is tudnak lenni. Elég, hogy az európai néppártok gondolunk, hogy elég széles skálán mozognak ott is a különböző tagpártok, de mégis van valami közös szamárvezetőjük ezeknek, vagy közös kánonjuk ezeknek a pártoknak.
Hogy gondolod, az elmúlt években mennyire nőtt meg a pártpolitika szerepe az európai politikában?
Ez egy lassú folyamat, de szerves folyamat, és láthatóan megnőtt, aminek van a különböző tényezők természetesen adnak lökést, vannak visszahúzó erők, de adnak lökést is. Az például természetesen, hogy ugye nem mindegy, hogy mondjuk ezeknek a pártoknak a vezetői közül, tehát mondjuk, hogy egy európai néppártnak a vezetőit összegyűjtik egy asztal körül, hogy mennyi a miniszterelnök és az államfő. Nyilvánvalóan, amikor az európai néppártot rengeteg államfő és miniszterelnök képviseli, ebben az esetben egy ilyen asztal körül ülni, az természetesen rangot jelent mindenki számára. Tehát ez is egy olyan tényező, ami egy kicsit összefogja ezeket a pártokat. És akkor megjelent az igény is, hogy ezek a pártok, mivel az európai parlamenti választás ilyenfajta együttműködést követel meg tőlük, igényel tőlük, annak érdekében, hogy maximalizálják a szavazatokat, és hogy a nemzeti szavazatokból összejöjjön egy európai parlamenti pártcsoport, amelyik jobban tudja érvényesíteni, annál jobban tudja érvényesíteni a saját politikai akaratát a különböző politikai, de főleg jogalkotási ügyekben, ezért van jelentőség az egésznek, és akkor még adjuk hozzá azt is természetesen, hogy létrejött ugye ez a Spitzenkandidát, tehát ez a listavezetői folyamat, ami azt jelenti, hogy ha egy párt, jelen esetben a néppárt, a szocialisták, vagy a liberálisok, vagy a zöldek kijelölnek egy személyt, akkor az a személy a választásokon, aki a választásokon az arcuk lesz, megjeleníti őket az európai közvélemény előtt, akkor ez a személy egyben ennek a pártcsoportnak az Európai Bizottsági elnök jelöltje is lesz.
Tehát jó, hogy mondtad ezt, Zoli, mert akkor ezek szerint az Európai Bizottság súlya is leginkább a pártpolitika felé terelődik, nem? Ezzel.
Igen, ez egy érdekes harc, ami folyik tulajdonképpen, és az Európai Bizottság ilyen szempontból bekerült abba a mezőbe, a mágneses mezőbe, ami a tanács, tehát a tagállamok és az Európai Parlament között van. Nagyon leegyszerűsítve a helyzet, tehát azt is lehet mondani, hogy kinek feleljen az Európai Bizottság elnöke. Az állam és kormányfőknek, akik egyébként jelölik az uniós szerződések szerint, hivatalosak, ők jelölhetik az Európai Bizottság elnökét, vagy pedig az Európai Parlamentnek, amelynek az Európa választásaiból alapján gyakorlatilag megelőlegezi azt, hogy melyik pártcsoportnak a jelöltje, listavezetője lesz később az Európai Bizottság elnöke. És valóban a legutóbbi európai parlamenti választások óta, 2014 óta, valahol az Európai Bizottsági elnök ilyen értelemben fizikailag, földrajzilag közelebb került az Európai Parlamenthez, még azt se lehet mondani igazából, hogy az Európai Bizottság ugye egy klasszikus kormány, amely úgy áll föl ugye az európai választásokon győztes pártcsoport, vagy pártcsoportnak, pártfrakciónak tulajdonképpen a teljesítményét tükrözi le, hiszen azért látjuk, hogy az Európai Bizottság elnöke ugyan néppárt jelenleg Jean-Claude Juncker személyében, de attól függetlenül az Európai Bizottságnak a tagjait a tagállamok jelöli. Tehát én összefoglalva igazából a bizottság ebben a mezőben van, és nyilván nem véletlenül, hogy hova kerül a hatalmi súlypont. Ez egy kicsit az Európai Parlament felé kezdett eltolódni, de a tagállamok azért nagyon vigyáznak arra, és ezt nem véletlenül egyébként, hogy az Európai Bizottság elnöke ne kerüljön át az Európai Parlament tér felére, és ne azt a mezőnyt erősítse például, amikor fontos jogalkotási folyamatokról van szó.
Hogyha már az Európai Bizottságnál tartunk, akkor a jelenlegi Juncker Bizottság mandátuma meddig szól?
A Juncker bizottság mandátuma 2019. október 31-én éjfélkor jár le.
Milyen jogkörei vannak jelenleg, illetve milyen jogkörei lesznek majd az európai parlamenti választás után, ami ugye május végén lesz?
Az Európai Bizottság addig egyébként egészen a mandátuma végéig teljes jogkörökkel rendelkezik. Tehát ilyen értelemben nincs olyan írott szabály, ami megkötné a Juncker bizottságnak a kezét. Ami megköti a Juncker bizottság kezét, az az adott politikai helyzet. Az az a helyzet, hogy a politikai ciklus vége felé közelít az Európai Unió, és ez természetszerűleg, illetve a politika illemszabályai szerint is, valahol visszafogottságra kell, hogy készítessen egy olyan bizottságot, amelyik azért lassan kifelé megtalálja a kiút, az ajtót, tehát a kijáratot az Európai Uniós intézményekre.
Lehet nevezni bénakacsának az Európai Bizottságot az EP választás évében?
Én nem mondanám bénakacsának, azért nem mondanám bénakacsának, mert az Európai Bizottság nem egy hagyományos kormány. Tehát például Belgiumban most van egy bénakacsa kormány, amelyik nem kezdeményezhet javaslatokat, jogalkotást, és ugye meg vannak kötve a kezei alkotmányosan, hogy milyen kérdéseket foglalhat állást. Az Európai Bizottság elvileg gyakorolhatja azt a jogát, hogy az esetek többségében kifejezetten és csak exkluzív joga van arra, hogy előterjessze jogszabályi javaslatokat, és ne felejtsük el, nem lehet egy jogi vákum, nem állhat fel az Európai Unióban. Az Európai Bizottságnak az is szerződés által előírt kötelezettsége, hogy bevassalja a tagállamokon azoknak a vállalásait, amelyek jogalkotások formájában tettek, tehát betartassa az unió szerződést. Ha a bizottság bénakacsa állapotba kerülne a parlamenti választási ciklusban, akkor az azt is jelenteni gyakorlatilag, hogy föllépne egy nagyon veszélyes, már fél egyéves vákum, politikai vákum, és az óriási rendetlenséget idézne elő. Ráadásul ne felejtsük el, hogy például olyan fontos témák vannak napirenden, mint a Brexit, amelynek a tárgyalását az Európai Bizottság által kijelölt főtárgyaló Michel Barnier vezeti. Tehát a bizottságnak igenis ebben az szakaszban, hogyha lehet, nem bína kacsának kell lennie, hanem egy felturbózott kacsának.
Május 26-a után is jogilag és politikailag is lesz ereje az Európai Bizottságnak, vagy van, hogy kell, hogy legyen? Mik a korábbi évek tapasztalatai?
Igen, azt látni kell természetesen, hogy megindul egy nagy helyezkedés. Az Európai Bizottság tagjai közül is többen, ezt már tudjuk is, hogy ilyenkor elkezdenek a jövőjükön gondolkozni.
Hát olyannyira, hogy az Európai Bizottság első alelnöke Frans Timmermans a szocialisták csúcsjelöltje, tehát egy párpolitikai szintre lépett.
Így van, tehát ugye ezt látjuk, ez egyébként semmi új nincs ebben, hiszen az a mozgolódás ez mindig meg is volt. Mondjuk a mostani Európai Bizottsági tagoknak körülbelül a fele, talán nem túlzok, maradna az Európai Bizottságnak a következő időszakra is. A másik fele viszont elindult a saját politikai karrierépítés útján, amit nyilván arra alapoz részben, hogy az Európai Bizottság tagjának lenni egy nagy rangot jelent. Frans Timmermans az egyik példa, de például ott van Maroš Šefčovič, aki szintén szocialista, szlovák, és ugye ő korábban Timmermansnak a rivális volt a szocialistákon belül, ki legyen a Spitzenkandidát. Ő meg kiderült róla, hogy egy közben szlovák államfőt szeretne lenni, és ő javában kampányol egyébként éppen Szlovákiában. Ezért szabadságot is kapott az Európai Bizottságtól. Egyébként annyi változás történt az elmúlt években, hogy most már az Európai Bizottságnak, a tagjainak nem kell feltétlenül lemondaniuk, felfüggeszteniük a saját bizottsági biztosi karrierjüket annak érdekében, hogyha politikai posztot akarnak elfoglalni, például az Európai Parlamentben. Korábban ez volt, most ilyen szempontból szabadabb kezet élvezni.
Az Európai Parlament mandátum, amikor jár le, ugye Magyarországon, hogyha minden igaz, akkor május 26-án lesz az EP választás. Meddig dolgoznak Strasbourgban, Brüsszelben?
Április 19-e az utolsó ülésnap, fenális ülés, és ekkor az Európai Parlament feloszlatja önmagát. Tehát ez az Európai Parlament gyakorlatilag még kb. Két hónapot fog működni, addig kell ugye ezt a rengeteg jogalkotási dossziét lehetőség szerint megoldani, vagy olyan állapotba juttatni, hogy az a következő Európai Parlament át tudja venni, de azt látni kell, hogy április 19-től elmennek most már élesben kampányolni a képviselők, és május ugye végén megméretnek az egész Európai Unió szinten, hiszen május 23 és 29-i héten lesz Európa szerte a választás, az Európai Parlamenti választás.
Aztán és mikor alakulhat meg az új parlament?
Igen, éppen a számot vetett ki a szót, tehát július 4-én alakul meg az új Európai Parlament, és ez az az időszak, ameddigre már a parlamenti választások eredményeképpen is el kell majd dönteni, meg kell majd állapodni arról, hogy van-e egy parlamenti többség, és hogy ki milyen posztot fog kapni, ki lesz az Európai Parlament következő elnöke, alelnökei, milyen szakbizottságok lesznek, és egyáltalán kik lesznek ezeknek a vezetői. Nyilván tükrözni fogja a parlamenti választások után kialakult erőviszonyokat is. És említsük azt is, mert nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan miután az az elképzelés és az a szabály is, hogy a következő bizottság elnökét is meg kell választani valamikor júliusban lehetőség szerint, és aznak a személyének tükröznie kell majd az európai parlamenti választásokon kialakult előviszonyokat is. Nem jelenti automatikusan azt, hogy az a személy lesz majd az Európai Bizottság következő elnöke, amelynek a pártja a legtöbb szavazatot szerezte a parlamenti választásokon, és a legerősebb pártcsoportot fogja alkotni az Európai Parlamentben, hanem az lesz, aki részben ezzel is rendelkezik, ezzel a feltétellel, de egy parlamenti többséget is képes lesz maga mögé állítani.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét.